kedves gyerekek, először hozzátok fogok szólni, mint máskor is. Egy bibliai igét tanuljunk meg ma együtt, ez így hangzik: ha van ételünk és italunk, elégedjünk meg vele. Nem tudom, ismertétek ezt a bibliai igét, és nem tudom, hogy ti olyan gyerekek vagytok-e, akik nagyon hálásak vagytok azért, hogy egyáltalán van ételünk és italunk. Ugye ma a legtöbb gyerek nagy jóléthez van szokva, amit csak kér, mindent megkaphat szüleitől, család barátaitól. Remélem, hogy követelődzőek azért nem vagytok, hogy időnként mondja, de én még ezt is szeretném, de én még azt is szeretném, a másiknak van, én is szeretnék. A Biblia minden esetre azt mondja, hogy ha ételünk, italunk és ruházatunk van, elégedjünk meg vele. És tudjátok, miért beszélek most nektek erről? Mert a héten olvastam, ami olyan szívszorongató volt. Amerikát is tudjátok, hogy messze egy ország, ugye? És Amerika egy viszonylag jólétben élő ország, Észak-Amerika, az Egyesült Államok. Alatta viszont ezek a kis közép-amerikai országokban nagy szegénység van, nagy nyomorúság. És azt a megdöbbentő hírt olvastam, hogy a szülők egész kicsi gyerekeket, alig múltak 10 évesek, indítanak útnak a határnak, embercsempészek viszik át a nyomorból, az életveszélyeztetettségből, de ilyen számot olvastam, hogy vagy 60 ezer gyerek. És az amerikai hatóságok már nem tudnak, hogy megbirkózni ezzel a problémával, hogy kísérő nélkül, papírok nélkül útnak eresztett gyerekek, mert a szüleik úgy gondolják, hogy még talán ők, nekik valami jobb életük lesz, valahogy megkapaszkodnak, valahogy talán megmaradnak. Ez megrázó. És ezért mondom nektek, hogy képzeljétek magatokat egy ilyen gyerek helyébe, hogy csak szülők nélkül, mindenki nélkül neki indulni a nagyvilágnak, az ismeretlennek, majd csak lesz valahogy. És ezért, hogy nektek itt ilyen jó dolgotok van, hogy a szüleitek mindennel körülvesznek, van ételitek, italotok, ruházatotok, örüljetek neki nagyon. És becsüljétek meg ezt a jó magaviselettel is, mert itt is elmondok nektek valamit. Szintén egy testvérüktől hallottam, aki Svédországban svéd nyelvet tanít a bevándorlók gyerekeinek. És hát mindig panaszkodott nekem, hogy milyen rosszul viselkednek ezek a gyerekek, szemtelenek, rendetlenek, nagyon nehéz őket tanítani. És most nemrégiben megint találkoztam vele, és kérdeztem tőle, most is annyit szenvedsz az iskolában? Azt mondta, nem, most más a helyzet. Mert ezek a gyerekek már felnőttek, ezek már nem járnak oda svéd nyelvet tanulni. Azt mondja, de most új nemzedék van. Azt mondta, olyan gyerekek, azt mondta, 8 évestől fogva, egész kicsik is, akiket szintén a szüleik Afrikából, Ázsiából, veszélyes országokból útnak indítanak egyedül, hogy valahogy bejussanak az Európai Unióba, és akkor ezeket a gazdátlan gyerekekből Svédország sokat vállal, és azt mondja, ezeket tanítja a svéd nyelvre, de azt mondja, ezek a gyerekek, azt mondja, egész mások, ezek meg vannak szeppenve, ezek taníthatóak, ezekkel jobban lehet bánni, mert itt vannak szegények család nélkül, kiszolgáltatva, és ezek nagyon megbecsülnek mindent. És szeretném, ha ti is gondolnátok ezekre a más országokban lévő gyerekekre, akiknek nincs olyan helyzetük, mint nektek, és becsüljétek meg azt, hogy a szüleitek szeretettel gondoskodnak rólatok, és maga Biblia tanítását is jegyezzétek meg. Ha van ételünk, italunk, ruházatunk, elégedjünk meg vele, és ne zúgolódjatok otthon, és viselkedjetek jól, és mindig gondoljatok rá ezekre a szegény gyerekekre, akik mindenféle lélekvesztő hajókon, meg veszélyek között jutnak át valahogy egy másik országba, és ott nincsen senkiük. És bízzatok abban, hogy a Jóisten rólatok gondot fog viselni, ha ezt a ti jó helyzeteteket megelégedettséggel és jó magaviselettel becsülitek meg. Akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét olvassuk Ezékiel könyve 37. fejezetéből. Ezékiel próféta könyve 37. fejezetéből az első 10 verset fogom olvasni. Tehát Ezékiel könyve 37. fejezetéből az első 10 verset olvasom. lőn én rajtam az Úrnak keze. Tehát Ezékiel könyve 37. fejezet első verstől. Ezékiel 37. első verstől. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitte engem az Úr lélek által, és letett engem a völgy közepette, amely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és imé felette sok volt a völgy színén, és imé igen megszáradtak. És mondta nékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondtam, Uram Isten, te tudod. És mondta nékem, profétálj-e tetemek felül, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek. Imén bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel borítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétáltam, amint parancsolva volt nékem. És mikor profétáltam, lőn zúgás, zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindegyik a maga teteméhez. És láttam, imé inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. És mondta nékem, profétálj a léleknek, profétálj embernek, fia, és mondjad a léleknek. Ezt mondja az Úristen, négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölöttekbe, hogy megéledjenek. És profétáltam, amint parancsolta. És beléjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábukra, felette igen nagy sereg. Kedves gyülekezet, ez a ma délelőtti témánk, ezt szeretnénk látni, hogy vajon e különös szemléltetés által mit akar a Jóisten üzenni nékünk. Ugye így kezdődik, hogy lőn rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem a lélek által, és letett egy völgy közepette, amely csontokkal volt tele. Tehát a próféta látomás állapotában élte át mindezeket. Mind az Ó, mind az Új Szövetségben sok támpontot találunk ahhoz, hogy lássuk, mi ez a látomás állapota. Ilyenkor a próféták teljesen éberek, a tudatuknál vannak, sőt, felfokozottan működik az intelligenciájuk, de nem vesznek tudomást a külvilágról, és olyan élénken élnek át történéseket, benne személyesen maguk is részt vesznek, mintha valóban azon a helyszínen lennének, pedig ők vannak egy bizonyos helyen, csak a lélek által vitetnek a látomás állapotába egy más helyszínre. Ugye Pál apostol azt írja a Korintusiakhoz írt második levél 12. fejezetében, visszautalva arra, hogy őnek is volt ilyen látomása, azt írja, hogy a harmadik égig ragadtatott el, azt mondja, hogy nem tudja, és senki emberfia ezt az állapotot meghatározni, fizikai értelemben nem tudja közelebbről, azt mondja, ha testben, ha testen kívül nem tudom, az Isten tudja. És Ezékiel proféta is egy ilyen látomást élt át, amiben ő maga is tevékenyen részt vett. Ezékiel prófétáról annyit tudunk, hogy időszámításunk előtt 597-ben fogságba vitték Babilóniába más foglyokkal együtt, és 5 év múlva, időszámításunk előtt 592-ben kapott elhívást a prófétai szolgálatra. Egyébként eredetileg pap volt. És egy óriási feladata volt, és ez a nagy feladat az volt, hogy a Babilóniába hurcolt foglyoknak segítsen feldolgozni az, ami a népükkel, a városukkal, a csodálatos salamoni templommal történt, és ugye 70 év hosszú idő, már nemzedékváltás zajlik, és hogy ő ebbe a fogságba horcolt Júda beliekből mégis kineveljen az Isten segítsége által, felkészítsen egy olyan hívő maradékát a fogságba hurcoltaknak, akik majd visszamennek őseik földjére, és akik készek lesznek ott az újjáépítés küzdelmes munkájára, és akik fölbuzdulnak arra, hogy beteljesítsék azt a küldetést, amit az ő népük mindaddig nem valósított meg. És akkor ennyit ahhoz, hogy egyáltalán el tudjuk helyezni Ezékiel prófétát, meg ezt a különleges leírást itt a Bibliában, És akkor tegyük fel ezt a kérdést, hogy miről szól tulajdonképpen. Lehet, hogy a jelenlévők közül többen úgy tudják, mert ezt sokszor halljuk emlegetni, hogy ez a feltámadásról, a fizikai feltámadásról szól. Én úgy gondolom, hogy a legkevésbé szól arról. Ha most megkérdeznélek benneteket, hogy miért, lehet, hogy egy pár perc gondolkozás után rájönnétek, mert ugye a Biblia a fizikai feltámasztáskor, Jézus eljövetelekor ugye úgy szól, hogy az Isten teremtő szavával úgy megy végbe, hogy a semmiből teremti újjá ugyanazt az embert, aki valamikor volt. Tehát nem így, hogy elkezdenek a csontok menni, és a csontmaradványok mindegyik a magához, és aztán lassan nőnek rajta bőr meg csont. Ugye, hát gondoljunk arra, akik évezredek óta meghaltak, hol vannak a csontjaik, akiket az atomháborúban vesztek el, vagy halak ettek meg, hol vannak a csontjaik. Tehát Istennek egy, a Biblia szerint egyetlen atomnyi maradványra nincs szüksége a valaha volt emberhez ahhoz, hogy azokat az embereket, akik voltak, azokat újra teremtse. Ugye erre azt mondja a Római Levél 4. fejezetének a 17. versében, hogy Isten az, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Tehát azt mondja, Isten a nincsből fogja előszólítani új életre a valaha volt embereket. Pál apostol pedig azt mondja, hogy hát balgatag, miért kérdezett, hogy mi módon támadnak fel a halottak? Azt mondja, hát látod, a magocska az ott elrothad a földbe, és kisarjad belőle egy új növény, de az új növénybe semmi se épül be a magból, csak az információt adja át a mag. Ugye annak a növény fajának megfelelően. És ezzel a hasonlattal mondja azt, hogy a régi testből nem kell semmi a Jóistennek, de ő megőrzi a személyiség adatainkat, amit a mag megőriz a növények esetében, és ő egyszerűen egy új embert teremt, ugyanazt a személyiséget, pontosan a személyiség azonosságával, de egy újjáteremtett, magasabb rendű testben. Tehát még egyszer mondom, ez a szakasz legkevésbé szól a fizikai feltámadásról, mert az nem így megy végbe, ahogyan itt leírja. Ellenben miről szól? Hát először is ez vonatkozott a fogságba vitt júdabeliekre. Ha itt most utána az első 10 verset olvasok, és olvasom a 11-et, rögtön látjuk. Azt mondja, és mondta nékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Émi ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, elveszett a mi reménységünk, kivágottunk. Tehát ugye erre utal, hogy egy nagy csüggedés volt a Babilóniába hurcolt foglyokon. Egy darabig hittek a hamis profétáknak, hogy rövid ideig tart, de végül már úgy tekintették, hogy ők egy elszáradt csontok, és az ő reménységük elveszett, ők egyszerűen kivágattak. Itt folytatás nincs. És az Úr ezt a bátorító látomást adta, hogy nem így lesz, és hozzá kell tennem, hogy ők fizikai értelemben látták reménytelennek a helyzetüket, de Ezékiel próféta meg lelki értelemben láthatta, hogy ezek a Babilóniába vitt foglyok olyanok, mint a megszáradt csontok. Ugye, talán valakinek eszébe jut, hogy Jeremiás próféta úgy ábrázolta, hogy látott két kosárfügét, és hogy még a jó fügék azok, akik fogságba mennek, a végképpen ehetetlenek és romlottak, akik otthon maradnak, és ezek fognak elpusztulni a babiloni támadáskor. Na de ezek még csak olyan értelemben voltak jó fügék, hogy az Isten látta, hogy még valamit majd ki fog hozni végül óriási küzdelemmel. Mert azt, amikor Ezékielt elhívta a Jóisten, akkor azt mondta, hogy ezek makacs szívű és kemény nyakú nép, és te vértezd föl magadat, mert velük kell küzdened. És a próféta nagyon sokszor úgy érezhette, hogy ő megszáradt csontoknak beszél, ezekben lelki élet nincs, lelki fogékonyság nincs. És az Úr őt magát is bátorítani akarta, hogy még ha olyan is ez a megbizatás, mintha a tetemeknek kellene beszélned lelki értelemben, akkor is te csak profétálj, mert mégiscsak zörgés, zúgás, hosszú küzdelem folyamat lesz, de az Isten igéje nem tér vissza üresen, és mégiscsak itt tévesz, még fokozatosan eloszlanak, emberek gondolkodása változik, és ha még végül a Szentlélek fuvalata megeleveníti, akkor ebből még lesz valami. És ha valaki elolvassa a Bibliában Nehémiás könyve 8. fejezetét, ott látja, hogy tényleg először csak rájöttek, hogy miért kellett ennek így lenni, hogy megérdemelte a népük, hogy az Istennek milyen további tervei vannak. Sok téves dologból kigyógyultak, bálványimádásból, egyebekből, és végül, mikor hazamentek, akkor egyszer csak jött a lélek fuvalata, és csodálatos olvasni ott Nehémiásnál, hogy mikor olvastak az írásból, akkor az egész nép figyelemmel hallgatta, és sírt az egész nép, és a Szentlélek egy valódi ébredést munkált köztük, és utána erős kötést tettek, hogy ezután csak is az Úr útjain járnak. De másodszorban ez az ige nem csak a fogságba vitt júdabeliekről szól, és nem csak őket bátorította, hogy a lelki halálból is fel fogja Isten őket támasztani, és Ezékielt bátorította, hogy csak végezze a küldetését, ha értelmetlennek is látszik. Ugye, hiszen máskor azt is mondta neki a Jóisten, hogy elmegy ez a nép, meghallgatnak téged, meghallgatnak, mint egy jó hagedüst. Olyan vagy nekik, mint egy szerelmeskedő ének, de hallják a beszédedet, de nem cselekszik. Tehát a prófétát sokszor megkísérthette a csüggedés, hogy nincs értelme a munkájának, és az Úr megmutatta neki, hogy lesz, hogy még ez a megszáradt csontmező is föl fog támadni lelki értelemben. De egy második jelentése, illetve most már harmadik jelentése ennek a történetnek az, hogy a végidő hívő egyházát is ábrázolja. Lehet, hogy egy pillanatra megdöbbenünk ezen, és azt mondjuk, hát a végidő hívő egyházra illik ez a hasonlat, hogy olyan, mint a megszáradt csontmező. De szeretnék mindenkit megkérdezni, a Laodicea üzenet vajon mást mond? Nem azt mondja, hogy olyan lelkileg szinte halott állapotba kerül? És az Úrnak óriási munkát kell végezni, hogy ebből az állapotból megelevenedjék. És hogy senki ne gondolja azt, hogy én önkényesen értelmezem így ezt a szemléltetést Ezékiel próféta könyvében. Szeretnék néhány sort idézni, hogy Ellen White maga mit ír. Azt írja, a Szentlélek nélkül, Isten lehelete nélkül a lelkiismeret alszik. A lelki élet elvész. Sok olyan ember szerepel a gyülekezet névsorában, akiknek nincs lelki életük. Lehet, hogy csatlakoztak a gyülekezethez, az Úrral mégsem egyesültek. Lehet, hogy egyes kötelességeket szorgalmasan végeznek, élőknek tekinthetik őket, mégis sokan vannak ezek között, akiknek élő a neve, de holtak. Ezt a csoportot jól jelképezi az Ezékiel által látott száraz csontok völgye. Tehát talán nem alkalmaznánk ezt a profétikus jelképet magunkra, a gyülekezetünkre, de egyértelmű, hogy erre is vonatkozik, nagyon is vonatkozik, és ilyenkor mi az, ami segíthet? Ebből az állapotból, a megszáradt csont állapotból, ahol megvan a lelki élet látszata, de nem a valósága sokaknál, mi az, ami ezen az állapoton változtathat? Két hatalom van, amivel az Isten dolgozik. És ez a látomás két hatalomra mutat rá. Az egyik hatalom az Isten igéje, a másik hatalom az Isten szent lelke. És a sorrend nem mindegy. Először az Isten igéjének kell dolgozni, és utána jön a megelevenítő, ébredést munkáló szent lélek. És amikor az Isten igéje dolgozik, az sokszor reménytelennek látszik, és értelmetlennek. Ugye gondoljuk csak el, hogy milyen érdekes volt az, amikor látta ezt a csontmezőt Ezékiel, és akkor a Jóisten feltette neki a kérdést, hogy megelevenedhetnek ezek a csontok. Hát én gondolom, hogyha emberileg válaszolt volna a prófét, akkor azt mondta, hogy nem, kizárt. De ő már sokat tanult a Jóistentől, és sokkal óvatosabb választ adott, és nem azt mondta, amit emberileg mondani kellett volna, hanem azt mondta, Uram Isten, te tudod. És akkor kapta az utasítást, hogy kezd nekik prédikálni. Most gondoljuk meg, hogy ez valóságosan megtörtént a próféta látomásában. Ott volt előtte egy élettelen megszáradt csontmező, és neki el kellett kezdeni prédikálni nekik. Ugye milyen szemléletes ez a kép? És azt mondja, hogy nem egyszerre történt valami látványos eredmény. Azt mondja, sőt, volt ott zörgés, zúgás. Ez egy fokozatos folyamat volt. De hinnünk kell abban, hogy az Isten igéje nem tér vissza üresen. Ugye ilyet olvassunk Ézsaiás könyvében, Azt mondja az Úr, az én beszédem nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi, amit mondtam. Péter apostol azt mondja, hogy az Isten beszéde teremtő erejű szó, élet van benne, mint a magban. Az Isten szava az teremtő hatalom. Csak hogy kemény szívek, megszáradt csontok, és nem kezd az Isten igéje gyorsan, nem hoz változást. De idővel mégis az történik, hogy zörgés, szúgás, kezdenek a téves eszmék elosztani, kezdenek meggyökerezni bizonyos Isten szerinti látások, kezdenek felnyílni szemek, és ez egy nagyon-nagyon türelmes munkát igényel. Egy rövid kis történetet szeretnék elmondani nektek az Isten beszéde hatalmáról, mielőtt folytatnám tovább. Ez nekem nagyon emlékezetes, fiatal koromban történt. A tassi gyülekezetbe kerültem, ez a Duna mentén, ott van egy idősek otthona is, ott volt ez a gyülekezet, és hát mikor én ott leültem a bizottsággal először a bemutatkozásnál, nekem rettenetesen sértette a fülemet, hogy egy ilyen kemény ember volt a gyülekezet vezetője, és mikor ott mentünk a névsorokon, mondta, hogy szeretném tudni, kik tartoznak ide, hogy vannak, mint vannak, akkor így, mint a metronóm mondta, ezt is ki kell zárni, ezt is ki kell zárni. Na, aztán többek között volt ott egy bácsi, és hát mondták, hát sok-sok éve feléje néz a gyülekezetnek, abszolút nem él a bibliai tanítások szerint, és hát ez teljesen egyértelmű eset. Én megmondtam, hogy lehet, hogy az, de ha megkérdeztem, hogy elvégeztétek azt, amit a Jóisten mond, hogy inst meg először négy szem közt, aztán kettő-három, ha arra sem, akkor a gyülekezetnek mond meg, nem azért, hogy kizárják, hanem azt mondja, hogy a gyülekezet is küzdjön érte, és fáradozzon érte. Azt megcsináltátok? Hát ilyen nem volt. Mondtam, akkor akár milyen ennyire elkésett a dolog, meg kell tenni. Mondtam, először elmegyek én, próbálok beszélni velem, mondtam a gyülekezet vezetőnek, másodszor eljössz velem te, és mi leszünk a kettő, és újra beszélünk vele, és majd csak a krisztusi lépések, a Krisztus által lefektetett lépések után lehet arról szó, hogyha nem lehet segíteni. Hát nem részletezem nektek, rövid akarok lenni. Az elsőnél a bácsit éppen úgy találtam, hogy etette a disznóid, és hát én is fiatal voltam, úgy egyszerűen kimosolygott engem, mint egy kislányt, akinek ilyen naívan mond dolgokat a Jóistenről, meg hogy ő valamikor megtért, meg hogy kéne élni, meg ilyesmi. És mikor másodszor mentem, a bácsi még rosszabb állapotban volt, akkor már a gyülekezet vezetővel mentem, leesett egy kocsiról, és összetörte magát, két bottal tudott botorkálni, és zúgolódott, lázadt a Jóisten ellen. Még elhúzta a függönyt egy ilyen vakablak előtt, és megmondta, látod itt a pálinka, én pálinkázom is. Szóval teljesen süketnek, vaknak tűnt mindenre, és őszintén megmondom, én is csak azért mondtam el neki megint mindent szépen, hogy a Jóisten valamikor hívta őt, és hogy egy megtérésre hívó üzenetet az ige alapján, mert a gyülekezet vezetőnek akartam leckét adni, hogy ez nincs ránk bízva, hogy most mi eldöntsük ezeket a dolgokat, nekünk úgy kell tenni, ahogy Jézus mondta. De én sem, semmi reményt nem láttam. Legnagyobb döbbenetemre eltelt két hét, és evangelizációs előadás volt, és látom, hogy ez a bácsi megjelenik a feleségével, ugyanis a felesége az gyülekezeti tag maradt. De annyira lekötöttek valakik, hogy nem tudtam oda menni hozzá. De mikor újra, egy hét múlva megint ott volt, akkor már nem hagytam bárki lefoglaljon, elmentem a terem végébe, és mondtam neki, hát Pali bácsi, de örülök, hogy eljöttél, Isten áldjon meg. De most képzeljétek el, hogy megdöbbentem, a bácsi azt mondja, téged áldjon meg a Jóisten, hogy eljöttél megtéríteni engem. Azt mondja, nem iszom, nem dohányzom, nézd meg, már csak egy bottal járok. Én nekem leesett az állam. És a mai napig se tudom ezt másképp megmagyarázni, mint úgy, hogy akkor biztos nem fogod föl semmit. De a Jóisten jobban tudja, hogy mi van egy emberi lélekben, és tovább forgatta benne a Szentlélek, és hetek múlva ilyen változás volt. És mondhatom, hogy ez a bácsi olyan tökéletesen megtért, tehát a legfőbb bizonyság a felesége volt, aki azt mondta, jaj, ez mindig olyan tüszkölődő ember volt. Azt mondja, most nem lehet a papára ráismerni, türelmes, szelíd. Azt mondja, hát ez nem ugyanaz az ember. És sorolhatnám tovább. Tehát testvérem, nekem ez nagy lecke volt arról, hogy az Isten igéjét, még ha holtaknak, a látszólag holtaknak mondjuk is, nem tér vissza üresen. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinél, ez nem azt jelenti. Ez nagyon különböző. De hogy értelmetlen nem lesz az igének a prédikálása, akkor sem, ha úgy tűnik, mintha süket füleknek és vakszemeknek beszélnénk, akkor is lesznek, akikben ez megfogan, ezt az Isten igéje megerősíti. Aztán szeretnék még arra is rámutatni, hogy azt mondja, de még nem volt lélek bennük. És ez milyen fontos. Tehát azt mondja, hogy addig ne is várjuk a Szentléleknek a fuvalmát, amíg először az igének a hűséges prédikálása, tanítása a téves gondolatokat helyére nem teszi, míg tisztaságot nem teremt a gondolatokban. Ez az első lépés, de ez nem elég. Mert a lelki élethez a Szentléleknek a felülről jövő isteni segítsége kell. Mi az, amit a Szentlélek tud, amit más nem tud? Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ugye az Isten beszéde is elhat a szívnek, a léleknek, a velőknek megoszlásáig, de csak akkor, ha az Isten lelke megeleveníti. Mert az Isten lelke ismer minden embernek a lelki világát tökéletesen, ő ért minden emberi gondolatot, érzést, ő tudja mindenkinek az előéletét, az előző tapasztalatait. És lehet, hogy valaki elméletileg felfog igazságokat, de hogy ez teljesen magára alkalmazza. És ez benne megítélje a gondolatokat és a szív indulatait, és felbuzdítsa a Krisztus maradéktalan követésére, ezt csak a Szentlélek tudja elvégezni. És itt is mi történt, mikor azt a parancsot kapta Ezékiel, hogy most profétálja a léleknek, hívjad a lelket, hogyan? Jöjj lélek ezekbe a tetemekbe, amelyek most már összeálltak, ugye, már volt rajtuk bőr és hús, meg a csontok egybe mentek, de nem volt még igazi lelki élet bennük. És erre a Szent Léleknek a fuvalma érintette őket, és azt mondja, egyszer csak megelevenedtek, és talpra álltak felette igen nagy sereg. Na most ebből megint értsük meg azt a lelki törvényszerűséget, hogy a Szent Lélek ébresztő munkájáért imádkozni kell. És itt még nem a késő esőre gondolok rögtön. Mert a Nehémiás féle megelevenedés is, miután sokáig prédikálták, ugye először ugye prédikálta Ezékiel, aztán utána még a későbbiekben Esdrás, aki kezdte tanítani, kutatni és tanítani az Isten törvényét. És hogy ezekből végül kinőtt egy olyan ébredés, ami Nehémiás korában volt, az még nem a Szentlélek kiárasztása volt, de mégis egy nagyon komoly lelki megelevenedése a gyülekezetnek. És én is meg vagyok róla győződve, hogy még a késő eső kiárasztás előtt kell egy lelki ébredésnek lenni Isten népe között, amely nem csak az igazság elméleti ismereténél ragad meg, hanem ami erőt ad annak a magunkra alkalmazásához, amely felbuzdítja a szívünket a Krisztus valódi, önfeláldozó, odaadó követésére, amely segít az énnek a legyőzésében, és amely maradéktalanul Krisztus tanítványává tesz minket. És mivel Ezékielnek ezért profétálni kellett, kérni kellett, hogy lélek jöjj, nekünk is kérni kell, hogy egy valódi ébredést hozzon az Isten népe között. Nem szabad elcsüggedni, nem szabad abba hagyni az igének a tiszta és hűséges prédikálását, és még akkor is, hogyha sokszor ezt teljesen értelmetlennek látjuk, vagy elkeserítenek bennünket dolgok. És könyörögni kell, hogy jöjjön a lélek, amely ezt megeleveníti, és ebből egy valódi ébredés jöjjön. Vannak, akik mondogatnak ilyeneket, hogy hát szeretné megérni életben Jézus eljövetelét. Én ilyet soha nem mondtam, de még gondolni se gondolok, mert ez sokkal jobban tudja a Jóisten, hogy melyiknek mi válik javára. De azt szoktam magamban mondani, és még hangosan is kimondom, hogy nagyon boldog lennék, ha egy valódi ilyen lélek általi megelevenedést megérnék, amíg élek. Hogy egyszer látni, hogy a hirdetett ige az élő valóságá válik. Egyszer látni azt, milyen, amikor a lélek fugalma érinti a Krisztus gyülekezetét, amikor kicserélődik minden, amikor valódi szeretet költözik, amikor valódi önfeláldozó készség nyilatkozik meg arra, hogy az evangéliumot továbbadjuk másoknak. És én meg vagyok győződve, hogy ilyenfajta ébredésnek még meg kell előzni a Szentléleknek az eső általi kiárasztását. Ugye ugyanez volt, amit, hogy lássuk, hogy a Szentlélek mire képes, ugyanerről beszélt Illés is, amikor azért imádkozott, hogy Isten fordítsa meg a szíveket. Érdekes kifejezés ez is, szívek megfordítása. Úri, nagyon érdekes kifejezés, nem? Tehát ez, amikor a megtérés is az fordulat, 180 fokos fordulat, szívek megfordítása, amikor belülről, a lelkek mélyéről jön egy változás, egy mélyreható változás, egy más gondolkozás, egy más lelkület. És végül szeretnék még egy utolsó jelentéséről is szólni ennek a látomásnak. Ez pedig az evangelizációra, a lélekmentés munkájára vonatkozik. Hát ha sokszor szétnézünk ilyen tipikus mai emberek, mindennel elcsigázott, lefoglalt, Isten dolga iránt érdektelen, vagy azzal kifejezetten előítéletes, ellenséges érzelmeket tápláló embertömegekre, vagy fiatalok tömegeire, akik szegények szintén sokszor abban a kétségbejtő állapotban vannak, akkor nekünk úgy tűnik, hát kinek prédikáljunk. Én ezt nem is tudom megmondani, hogy életemben hányszor hallottam ezt gyülekezeti tagoktól, nincs kinek bizonyságot tenni. Főleg, meg kell mondanom, hogy főleg nyugaton. Olyan jóléti társadalomban, mint Svájc vagy Franciaország, és akkor, amik még ugye nem is a legjóléti például egy Franciaország, de ott emlékszem, ottani testvérünk azt mondták, hát egyikre emlékszem például, azt mondták, hát nem lehet munka nélkül egy keresztény. Hát nekünk megbízatásunk, hogy hirdessük az igét, de mondd meg kinek. Nincsen kinek. Svájciak mondták, hát itt ezek úgy bezárkóznak az emberek, hát ezek nem lehet. Hát itt nincs semmi értelme, semmilyen evangelizációt szervezni. És sokszor már mi Magyarországon is így érezzük, itt még reményteljesebb a helyzet, de néha olyan érzésünk van, hogy hát kinek? Hát mit nem tudunk mozdítani semmit. Tehát mintha hol tetemek lennének előttünk. És akkor vegyük szívünkre a megbízást. Kezdj prédikálni a tetemeknek. Ezt a munkát egyszerűen nem lehet abba hagyni. Látod értelmét, vagy nem látod értelmét, hirdesd az igét, mert vedd komolyan azt, hogy az Isten igéje teremtő hatalom nem mindenkinél, de ha holtaknak látod is most őket, ha igen megszáradt csontoknak is, egy idő múlva láthatod, hogy itt azért zörgések, zúgások, fokozatosság, de valami felépül mégis az emberekben, valami kezd tisztulni. Most itt hadd mondjak szintén valamit, csak egy nagyon kis érdekes pillanatnyi mozzanatot, hogy a közelmúltban valaki jelentkezett, hogy nekem a név nagyon ismerős volt, de nem jöttem rá ki, hogy szeretne támogatási szerződést kötni a főiskolánkkal, ügyvédként mutatkozott be. És a e-mailen. És mikor kijött, már arról nem ismertem volna meg, mert a legelső csapatunkban végzett a főiskolán, hát azóta ugye nagyon sok idő eltelt, több mint 20 év. És amikor bemutatkozott, rögtön rájöttem, a név is, hogy honnét ismerős, egy nagyon tehetséges, az egyik legtehetségesebb hallgatónk volt, és nagyon fájlaltam, hogy eltűnt. És nem tudunk róla tovább. És elmondta azt, hogy hát ő sok utat járt be azóta, jogi doktorátus szerzett, meg közgazdasági, meg ilyen végzettség, meg olyan végzettség. Aztán céget alapított, és azt mondta, amikor most már látom, hogy valamivel tudnék segíteni, az volt az első gondolatom, hogy kiknek tartozom én nagy hálával, hol van az, ahol én nekem lelki gyökereim vannak, és rögtön ez jutott eszembe, hogy jövök. És az ember azt hiszi, hogy évek elteltek, és semmi értelme az egésznek, és egyszer csak látod azt, hogy nem ment az a semmibe. Nem ment az a semmibe. Több mint 20 év elmúltával. Látod, és látom azt, hogy megint ott a szomjúság, és a Jóisten ebből valamit föl fog nevelni megint. Tehát ez arra bíztat bennünket, hogy úgy vegyük komolyan, ahogy Prédikátor könyve 11. fejezetében olvassuk, az 5.-6. versben, azt mondja, ahogy nem tudod, hogy a szélnek útját, és nem tudod, hogy hogy vannak a csontok a terhes asszony méhében, úgy nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Azért korán vesd el a te magodat, és este se pihentest kezedet, mert nem tudod, ez lesz jó vagy amaz, vagy mindkettő egyszer s mind. Megértitek a jelképes beszédet? Ugye az újjászületést hasonlítja a Biblia a szél munkájához, meg azt mondja, az olyan, mint lelkileg a magzat formálódása, te nem látod a folyamatot, de egyszer csak ott lesz egy újjászületett ember. És azt mondja, amivel ezt te nem tudod, hogy az Isten hogy dolgozik, te csak vesd a magot, vesd az ige magját, reggel is, meg este is. Ha tetemeknek prédikálsz, akkor is prédikálj, mert egyszer csak zűgés, zorgás, ez nem megy egyik percről a másikra, lassan-lassan igazodnak emberek fejében, dolgok kerülnek a maguk helyére, és ha még ez, akkor jön a léleknek a fugalma, akkor ebből egy óriási változás lesz. És itt viszont már kimondottan a késői esőre gondolok, hogy amikor az megérkezik, olyan bátorító, amit így olvasunk, lábukra álltak felette nagy sereg. Akkor a vége az, hogy akik hallották az ígét ekkor, akkor, amakkor, és akkor nem tudott megfogadni egészen bennük, de el se utasították, valahol ott szunnyadozott a mélyén, akkor, mikor a Szentlélek jön, akkor egyszerre csak lábára áll, megelevenedve egy felette nagy sereg. És én szeretném, ha úgy elraktároznánk ezt a látomást, és hinnénk azt, hogy erre óriási szükség van, hogy ezt folytatni kell, ezt a munkát, minden csüggesztő körülmény ellenére, mert az két hatalom, az egyik az Isten igéje, a másik az Isten szent lelke. És mindig elől kell járni az Isten igéjének, és aztán egy idő múlva jön az Isten lelke. És az ébredést hoz a lelkileg halottnak látszó gyülekezetben is, vagy ténylegesen lelkileg halott gyülekezetben, és a lelkileg halott Istentől távol álló emberekben is. Egyszerre csak fölépül valami, és egyszerre csak egy nagy sereg áll a lábára, éppen a legkritikusabb válság idején, éppen Jézus eljövetele előtt. És ha arra gondolok, amit most a héten olvastam, gondolom a Nyitott Szemmelnek a legújabb száma már többekhez eljutott, aki nem vette kézbe, az vegye kézbe, és olvassa benne el az ENSZ legújabb klímajelentéséről írottakat. Én már olvastam erről korábban napi lapokban is, de itt most a Nyitott Szemmel legújabb száma még részletesebben ismerteti, és akkor egyszerűen megborzong a hátunk, és azt mondjuk, hogy a Biblia nélkül tényszerűen mondják, hogy az, amiről Jézus beszélt, az itt van a küszöbön. És nekünk az időnk nagyon rövid, hogy a tetemeknek prédikáljunk, hogy majd a Szentlélek megelevenítésére ebből fölnőjön valami. És kérlek benneteket, testvéreim, hogy ne mondjátok azt, hogy nincs kinek. Nekünk csak két dologra kell vigyázni, és a Jóisten nekünk segíteni fog. Az egyik, hogy nehogy emberekhez alkalmazzuk az igét, nehogy eltorzítsuk. Jeremiás könyvében olvassuk, aki az én igémet hirdeti, hirdesse az én igémet igazán. Utána ugyanebben a fejezetben, a 23. fejezetben később azt mondja, mindenkinek terhes lesz az ő beszéde, ha elforgatjátok az élő Istennek beszédét. Nagyon szigorú intés. Tehát arra vigyázzunk, hogy semmit el ne vegyünk, és semmit hozzá ne tegyünk az igéhez. Ez az egyik. A másik pedig, hogy kérjünk az Istentől olyan tapintatot, olyan bölcsességet, amivel Pál rendelkezett. Aki azt mondta, hogy én zsidónak zsidóvá lettem, görögnek görögé lettem. Mindenkinek olyan szeretet volt benne, és olyan összeköttetésben állt az Isten lelkével, hogy pontosan föl tudta mérni, kit milyen előítéletek kötöznek meg, és tudta az evangéliumot úgy eléjük tárni, hogy az ő speciális előítéleteiket fel ne keltse, és hogy az ő nyelvükön megértsék. De ez ugyanakkor a sértetlen evangélium volt mégis. Ugye ma nagyon kísérte az, hogy mindenképpen a korszellemhez kell igazodni, hogy az embereket megnyerjük. Hát az evangéliumnak nem fogjuk. A korszellemhez igazodással az embereket megveregetjük a vállukat, és ott hagyjuk abba az állapotban, amiben vannak. Az igét kell sértetlenül prédikálni. De azzal a szeretettel, és azzal a bölcsességgel, azzal az együttérzéssel, amit az Isten ad, hogy képesek legyünk megszólítani, képesek legyünk az Isten szeretetével és bölcsességével juttatni a legkülönbözőbb típusú, a legkülönbözőbb előítéletekkel megkötözött embereknek az Isten beszédét. Én remélem, hogy közelebb került hozzánk ez az ige szakasz, és még egyszer elsorolom, hogy döntően miről szól ez. Egy reménység volt a júdabelieknek, és egy reménységadás volt személy szerint Ezékielnek, hogy nem hiába való a munkája. Másodszorban szól a végidő gyülekezetének, a Laodicea népének, aki nehezen ismeri be, hogy megszáradt csontokhoz hasonlít, pedig bizony lehet valaki évtizedes hívő, és az Isten szemében megszáradt csont a lelki élete. És reménységet ad, amikor elcsüggedünk a gyülekezetnek a langyossága, a lelki hanyatlása miatt. De harmadszor az evangelizációban is óriási segítséget ad. Azt mondja, tedd félre az előítéleteidet, tedd félre az emberi véleményeidet, hogy nincs kinek, meg reménytelen, hanem ahogy megfogadta Ezékiel az Isten szavát, figyeljétek meg, mindig ismétlődik, úgy tettem, ahogy nekem parancsolva volt. Egyszerűen követte az Isten szavát, és kész volt a tetemeknek is prédikálni. Ugyanez a mi feladatunk is, és soha ne csüggedjünk el, ha ez még nem hozza azt az eredményt, amit mi szeretnénk, mert amikor jön a léleknek a fuvalata, amikor jön a léleknek az ébresztő, megelevenítő hatalma, ami utána jár az ige hirdetésnek, akkor egyszer csak ennek az eredménye bámulatosan kivirul, és lábra áll felette nagy sereg. És mindig ezt lássuk a lelki szemeink előtt, akármilyen küzdelmes a bizonyságtevő szolgálatunk és munkánk. Kívánom, hogy a Jóisten nekünk is emlékezetünkben tartsa ezt a látomást és bátorítást nyújtson általa. Amen.
Délelőtti együttlétünket fejezzük be a 194-es számú énekkel, tehát a 194-es számú ének, és az első, a második és a harmadik versét énekeljük át, tehát a 194-es számú énekünk első, második és harmadik versét.
Szerető mennyei édesatyánk, szívünk mélyéből köszönjük meg neked ezt a látomást. Urunk, te olyan bölcs vagy, ilyen jelképes cselekedetekben fejezted ki azt, ami megragadja igazán a figyelmünket, és megmarad az emlékezetünkben. Sok szóval sem lehetett volna ezt ilyen élesen elénk tárni, hogy az ige helyreállító munkája egy küzdelmes, folyamatos, fáradtságos feladat. De végül mégsem lesz eredménytelen, mert ha kérjük, ha igazán kérjük, ha érezzük, hogy ennélkül még a tiszta ige ismeret is nagyon kevés, akkor egyszer csak megérkezik a lélek fuvalma, és te meg tudod fordítani a szíveket. Urunk, köszönjük, hogy ott is van az ígéret, hogy meg fogod fordítani a szíveket a te eljöveteled előtt. És Urunk, add, hogy mind a gyülekezetünkre nézve, mint pedig az evangelizációban szívünkre vegyük ezt a bátorítást. Bocsásd meg az eltékozott éveket, bocsásd meg azt, hogy csak önmagunknak éltünk, és hogy olyan nagyon elkéstünk azzal, hogy az emberi történelem legnagyobb krízisére, majd pedig a Jézus eljövetelére, erre felkészítő üzenetet közvetítsük. De kérünk téged, buzdítsd fel szívünket, és add a te lelkedet, hogy képesek legyünk ezt a feladatot végezni. és add azt az engedelmességet és bizalmat, amire Ezékiel prófétát is megtanítottad a maga nagyon nehéz szolgálatában. Kérünk, maradj a te jóságoddal és szereteteddel mindannyiunkkal, és add, hogy megbecsüljük a te ígédet, nagyon megbecsüljük, hiszen az teremtő erejű isteni szó, és a legnagyobb tisztelettel kezeljük. És add, hogy érezzük a léleknek a hiányát, és legyen bennünk valóságos szomjúság a valódi lelki élet iránt, amit a te szent lelked teremthet életünkben. Hallgasd meg, kérünk, imánkat, és maradj velünk a te jóságoddal, kegyelmeddel. Amen.
Távozás előtt keressük még ki a 305-ös számú éneket, és a 305-ös számú éneknek minden versét énekeljük. Tehát a 305-ös számú éneket.